Az öreg összakálú szent fehér szerzetesi ruhában könyököl egy asztalra csukott szemmel. Egy fiatal angyal áll előtte, egy ifjú, aki az öregembert nézi és a háttérben föltáruló Jeruzsálemre mutat. A szent előre tekint, még a csukott szemmel is, de közben egész testével arra figyel, ami a háta mögött van. Fejét az angyalszerű fiú felé fordítja, aki át is ölelhetné őt. Jeruzsálem az öregember számára az ígéret földje, mely ígéretet egy fiú testesíti meg. Jeruzsálem fiatalságot jelenti, a jövőt, egyszer mind azonban a szent saját múltját is. Az alvó, vagy álmodó, önkívületi állapotba zuhant szent szinte ráomlik a fiúra, mint ahogyan a háttérben látszó Jeruzsálem is a felhők alkotta nyílásban úgy tűnik elő, hogy akár bele is lehetne szédülni. Elkezdjük úgy nézni a képet, ha megkerestük mondjuk a neten, ahogyan Földényi F. László, aki a Múzeumi séták című kötetben több mint 300 oldalon sorolja és meséli el, hogy 1992 és 2019 között milyen műalkotásokat látott, és leginkább hogyan. A festmények egy múzeumban olyanok, mint az árva gyerekek. Kiemelték őket eredeti környezetükből, és egy tőlük idegen eszmének a művészet történetének szolgálatába állították. Vajon képes-e egy festmény élményt nyújtani a múzeum zárt világában? Ha úgy vizsgáljuk őket, ahogyan a szerző, akkor biztosan. Azt kérdezem Földényi F. Lászlótól, hogy amikor a könyvet összeállította, gondolta az olvasóra, hogy az miként fogadhat be egy ilyen egészen sajátos szöveget.
Amikor írtam ezeket a feljegyzéseket, akkor kizárólag magamnak írtam, tehát senkire se gondoltam, még arra se, hogy ebből egy könyv lesz valamikor. Aztán amikor összegyűlt egy hatalmas anyag, és akkor mégis elkezdtem gondolkozni, hogy ezt könyvé kellene összerakni, akkor már gondolkoztam az olvasó nyilvánvalóan. Tehát főleg azon, hogy ezek nagyon személyes feljegyzések, már személyes annyiban, hogy nekem konkrétan egy adott mű esetében mi ragad meg, és mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Tehát ez egy végtelenül esetleges, egyedi dolog. De hogyha sok ilyen van, sok száz ilyen feljegyzés, hogy ez alkalmas-e, hogy mást megszólítson, vagy nem. És ezen gondolkoztam elég sokat. És aztán arra az álláspontra jutottam, hogy végül is nem csak rólam szól ez, hanem egyfajta látás, gyakorlás, amit én itt kialakítottam. Én magam is ezt utólag vettem észre, tehát, hogy amit én itt évtizedek folyamán csináltam, az, hogy megtanítottam magamat nézni. És elképzelhető, hogy ez másoknak is érdekes lehet.
Változott valamit a szemlélet? Nyilván rengeteg tudás van e mögött, amit ír, de hogy azon gondolkodtam, hogy ezért ez egy egész nagy időintervallum, 92-től 2019-ig.
Igenis, meg nem is. Annyiban nem változott, hogy én mindvégig igyekeztem csak olyan képekre odafigyelni, vagy olyan képekről följegyzést készíteni, ami az adott pillanatban éppen megszólít. Tehát nem volt egy olyan cél, hogy én most egy múzeumi gyűjteményt bemutassak, vagy nem volt egy művészettörténeti elgondolása, nem volt semmiféle külső szempont, aminek alárendeltem a megfigyelésének. Ilyen értelemben nem változott semmi. Annyiban mégis változott, hogy az évtizedek során egyre tudatosabban kerestem bizonyos dolgokat képekben.
De mit például? Mit keresek?
Hát például mondjuk nagyon elkezdett foglalkoztatni azt, hogy egy 17. vagy 16. századi festményben meglátok olyan elemeket, olyan apró részleteket, amelyeket akár mondjuk a 20. században is festhettek volna. Tehát, hogy bizonyos festői gyakorlatok, festői meglátások, bizonyos érzékenységek, azok nincsenek időhöz kötve, hanem átívelnek, és egy 15. és egy 20. századi, vagy egy 18. századi, és egy 12. századi festő kortársai egymásnak. És erre egyre érzékenyebb lettem, és egyre jobban figyeltem erre. Persze hozzá kell tenni, hogy ebben bizonyos múzeumok is segítettek. Tehát vannak nagy múzeumok, mint ilyen a Prádó, vagy ilyen akár a Szépművészeti Múzeum is, vagy a Müncheni Alte Pinakothek, ahol ez a klasszikus múzeumi elrendezés van, hogy elindul az ember a középkortól, reneszánsz, barokk, 18. század, 19. század, eljut 20. századig. Tehát az egész föl van építve egy ilyen sorvezetőre. és itt elég nehéz szabadon mozogni. De vannak múzeumok, és ezekkel én az utóbbi időben egyre többször találkoztam, olyan múzeumok, vagy olyan kurátori megoldások, ahol a régit és az újat társítják, és egymás mellé teszik. Tehát olyasmire gondolok, hogy például Stuttgartban van egy klasszikus múzeum, a Staatsgalerie, ennek épült egy kiegészítés, egy kortárs angol építész, James Stirling épített egy új szárnyat ehhez a régi múzeumhoz. Ő mondta, hogy őt tervezés során a Braque meg Picasso befolyásolta, és maga az új szárny is egy ilyen kicsit ilyen zegzúgos kubista építmény, és itt például rendszeresen csinálták azt, megcsinálják azt, hogy a régi klasszikus 15., 16., 17. századi darabokat és 20. századi műveket vegyítenek egymással. És ez nekem annyira ösztönző volt és inspiráló volt, tehát hogy segített. Vagy volt egy építész, ő már meghalt, egy Lina Bobardi nevű olasz származású brazil építésznő, aki rendszeresen csinált olyan megoldásokat, hogy fölépített a múzeum terében egy kis pici múzeumot egy adott térben mondjuk, és oda legkülönbözőbb képeket egymás mellé tette. Ezt most elég sok felé gyakorolják, tehát Rotterdamban láttam ilyet nem régiben, vagy Milánóban, a Brérában, hogy egy nagy terem, és azon belül el van helyezve egy paraván, és ott van 20 festmény, és ott van Bruegel, és Picasso, és Franz Hals, és Picabia, és 24. századi festmény, egymás mellé raknak egy csomó minden, és persze nem véletlenszerűen, de hogy akkor megkeresni, hogy vajon mi ezekben a közös, és ez engem úgy egyre jobban foglalkoztat az utóbbi években.
Tehát, hogyha ilyen módon van tematikusság a kiállításon, vagy a kiállító helyen, az nem zavarja, de hogyha csak tényleg korszakokra bontva látjuk, vagy akár egy alkotónak a képeit egy kiállító helyen, az nem jó, az az összhatás, vagy az nem segít a befogadónak.
Hát nem azt mondom, hogy nem jó, de sokszor gátol. Tehát mondjuk én nekem az egyik kedvenc festőm a Francis Bacon, a 20. századi angol festő, és egyszer Münchenben volt egy óriási nagy életmű kiállítása, és hát hihetetlen örömmel, meg várakozással mentem, és a végén szabályosan agyon ütött ez a kiállítás, mert a Bacon, hogyha az ember találkozik egy-két Bacon festménnyel, akkor hihetetlen tudhatni, és amikor egymás mellett van 100, akkor mintha elkezdenék kioltani egymást. Tehát jobb véletlenül találkozni. Minden múzeum sok. Tehát nincs olyan múzeum, amit bárki is végig tudna nézni. Mert túl sok. Tehát óhatatlanul az ember válogat. Akkor is, hogyha nem csinál följegyzéseket, mint én, hát nyilvánvalóan 100 képből 5 előtt megáll, és 95 előtt csak úgy elsétál, és ebből a 95-ből 70-re rá se néz esetleg. És ez igazából majdnem természetesnek mondható. Tehát az ember ösztönösen válogat mindig, és hát én úgy voltam vele, hogy kiválasztottam magamnak majdnem véletlenszerűen egy festményt. Ezt elkezdtem addig nézni, amíg nem találtam benne valami olyasmit, amit azután már vittem magammal egy másik képhez, és akkor ott keresem ugyanazt az arckifejezést, vagy ugyanazt a ecsetkezelést, vagy ugyanazt a témát, és akkor egyik a másikhoz vezet, de egy csomó mindent közben nyilvánvalóan kihagyok.
Ebben a könyvben ugye fekete-fehér képeket látunk, és nem nagy számban. Tehát, hogy az ember rögtön nyitja az interneten az adott képet, mert meg akarja nézni, hogy milyen az a saját színében. Például van a Lorenzo Lotto, nem tudom, jól mondom, egy fiú portréja, ami nekem nagy kedvencem, mindig visszatérek hozzá, Velencében 2010-ben látta ezt, és azt írja, hogy ez a festmény olyan, mintha fényképezték volna, miközben abban a korban nem is ez volt a megszokott stílus, tehát nem így festettek egy portrét.
Nekem a Lotto az egy nagy kedvencem lett, de ugyanígy véletlenül, tehát én sem ismertem őt, én nem vagyok művészettörténész, és véletlenül találkoztam a festményeivel, és azóta mindig, tehát utoljára ez már a könyv lezárása után Milánóban a Brera képtárban van tőle több kép, és ott is csak bámultam, hogy valaki úgy fest, ahogy a maga korában egyáltalán nem szoktak. Tehát megszoktuk ugye azt, hogy a reneszánsz portrék azok egy nagyon idealizált és egy nagyon ideális képet adnak valakiről. Tehát függetlenül attól, hogy mennyi idős az illető, de belesűrítik a múltját, a jelenét, látjuk a jövőjét, mindent. Tehát ennek ugye felülmúlhatatlan mestere, mondjuk egy idős Tiziano, vagy egy Rembrandt, ahogy ők egy portrét tudnak festeni. Tehát egyszerűen benne van egy totális személyiség is. És ehhez képest ez a bizonyos Lorenzo Lotto úgy fest, mint amikor egy fényképezőképe valakit lefényképezek, és nincs ott mögötte a múltja, nincs ott a jövője, hanem egy pillanatképet kapok. És ettől végtelenül magára hagyottá válik ez az art, pláne ha közelben ott van mondjuk egy Rembrandt portré, vagy ott van egy Tiziano portré, vagy a nagy olaszoknak a portré. És ez engem annyira úgy megfogott, mert egy kicsit akkor azt éreztem, hogy hát ez a fiatal ember, akit ott megfestett ez a Lotto, hát ez olyan, mint én. Tehát, hogy egy ilyen kicsit úgy elveszett a világba, hát, hogy az Ottlik mondaná, egy űrge, aki hát éppen úgy belecsöppent a világba. Ez a kicsit ilyen egzisztenciális kiszolgáltatottság, ez engem nagyon megfogott benne, és később tudatosan kerestem is a festményeit különböző múzeumokban.
Sok mindenkit gyűjtöttem össze a különböző időszakokban, akikkel találkozott, például Ian Zurbarán, az ő festményei. Azt írja egy helyen, hogy ezúttal az extázis festője ő, és ez az extázis jéghideg. És ezt azért idézem csak, hogy a hallgatók képet kapjanak arról, hogy egyáltalán nem szokványos az, ahogyan ön közelít egy műalkotáshoz.
Hát a Zurbarán, ő úgy tudott szöveteket, kelméket, meg szoknyákat festeni, hogy senki más. Tehát nagyon sok szent képet fest szentekről, nőkről, női szentekről, és ezeket fölöltözteti gyönyörű ruhákba, és tulajdonképpen ahogy a ruhát megfesti, azt látom, hogy érezni azt, hogy ezt a ruhát, amikor elkészítették, akkor ezt jó alaposan keményítették, és utána egy kicsit úgy meggyűrődött, és ha életbe hozzá tudnék érni, hát akkor olyan élesek a gyűrődések, hogy akár még elvágna az ujjamat is. Tehát, hogy valami hihetetlenül tudott kelméket festeni. És amikor azt írom, hogy extázis, akkor tulajdonképpen az extázis az anyagot, ahogy megfesti, ahogy az anyaghoz közeledik, ez nem egy hétköznapi hozzáközelítés. Egy ilyen elem, egy festményen engem úgy nagyon meg tud fogni, és meg tud szólítani, és ez tulajdonképpen jobban közvetíti a szentséget egy ilyen ruhának a megfestése, mint maga a szentnek a története, amit egyébként úgy szintén megfest.
Mi a különbség, mint közeg, mondjuk egy múzeum és egy katedrális között? Ugye itt például 2007-ben Palma de Mallorcai Városi Katedrálisban járt, és korábban pedig a Saint-Chapelle-ben valahol a 90-es években.
Igen.
És azon gondolkodtam, hogy azért ott egészen más a funkciója mindannak, ami látvány.
Van különbség, sőt, még katedrálisok között is van különbség. Mert mondjuk a Saint-Chapelle az önmagában, mint épület olyan, mint egy műalkotás. Tehát maga a tér, ahogy meg van szervezve, az önmagában egy csodálatos szobor, egy óriási nagy szobor.
A fényekkel, amik beszűrődnek.
A fények, meg az a térérzés, ami az embert megfogja. Ez a bizonyos Palma de Mallorcai katedrális, ami hát egy nagy katedrális, de sok ilyen van a világban azért. Ott, ami érdekes volt, hogy a spanyol festő, ez a Miguel Barceló, ő ott fölépített egy óriási nagy falat, és ő akkor én az ő meghívására érkeztem oda, mert akkor szentelték föl ezt. De ez tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ez a Barcelónak, ennek a kiváló festőnek egy műve, ami bekerült egy katedrálisba, és ott nem a katedrális volt az érdekes, hanem hogy katedrálisba elhelyeztek egy 20. század végi, 21. század elejé műalkotást. Hát ott meg ezt figyeltem. De más és más. Az a Palma de Mallorca az majdnem múzeumként működött. Csak egy akkora műalkotás, ami semmi múzeumban nem férne bele, mert legalább 15 méter magas volt.
Azt írja egy helyen, hogy az intimitás mennyire fontos lenne, ugye, ahogyan a befogadó közelíthetne az adott festményhez, és milyen jó lenne ezt megteremteni a kiállító helyeken, a múzeumokban, azt írja az utolsó részben. Gondolkodtam rajta, hogy például ez az intimitás mikor érződik ki a szövegből, tehát hogy amikor megteremtette saját magának, és van egy a Madridi Archeológiai Múzeumban 95-ös bejegyzés, ott van egy szobor, egy női mellszobor, ami az 5.-6. századból származik, és ott éreztem azt, hogyan körbejárható egy ilyen szobor, és milyen hatása van.
Igen, hát ennek ráadásul egy elég mulatságos története van ennek a látogatásnak, mert én egyáltalán nem gondoltam arra, hogy bemenjek abba a Madridi Archeológiai Múzeumban, csak valami iszonyatos eső volt, és az eső miatt futottam be a múzeumba, ami teljesen üres volt, szóval néptelen volt, hát kimegy hétköznap délelőtt egy archeológiai múzeumba, és akkor ott találkoztam ezzel a szoborral, tehát ott ugye a szerencsés körülmények, hogy véletlenszerűen bekerültem egy múzeumba, ahol egyetlen egy ember nem volt rajtam kívül, és ott egyszer csak szembesültem egy olyan női fejszoborral, ami itt az életem egyik legszebb műalkotása lett.
De miért?
Ez a Dámadi Elcsen, vagy Elcsében találták ezt a szobrot. Két dolog volt. Az egyik, hogy ha hátulról nézem, vagy oldalról nézem, akkor egy majdhogy nem konstruktivista szobrot látok, egy teljesen absztrakt kő szerkezetet, és ha szemből nézem, akkor pedig egy hihetetlenül érzéki női arcot látok, ami ráadásul egy csodaszép női arc. És ez a kettősség, ahogy az az egykori névtelen szobrász úgy formált meg egy gyönyörű női arcot, hogy ha oldal megyek, vagy pláne hátra megyek, akkor már nem egy nőt látok, hanem egy absztrakt szerkezetet. És ez nagyon sokat elárult arról is, hogy az a névtelen szobrász egyáltalán milyennek látta az embert, milyennek látta az ember helyét a világban. Gyönyörűen meg tudta volna formázni az hátulról is, meg oldalról is, de ott meg nem ez volt a lényeg, hogy az emberi, hanem inkább, hogy a nem emberi látszódjon. Tehát ez nekem nagyon megragadott, hogy látok egy kőből kifaragott gyönyörű embert, aki alapvetően a nem emberi univerzumból szakadt ki.
Hogyan kell elképzelni, ahogyan ön lejegyezte ezeket az érzéseket, ezeket a benyomásokat?
Általában mindig egy kis notesz füzettel, meg egy tollal a kezemben leülök, mert ülve lehet írni, állva nem nagyon lehet írni, vagy legalábbis én nem tudok, vagy egy ablakpárkányra támaszkodni, hogyha olyan az adott múzeum, és akkor tulajdonképpen írok az adott képről. Tehát ami a könyvben följegyzések vannak, ennek a hát azt mondanám, hogy a 90%-át azt ott helyben írtam. Aztán nyilvánvalóan később stilizálok, tehát egy-két jelzőt vagy utalószót még betold az ember, de a döntő részét azt ott írtam helyben mindig.
Mindig odaadta magát a festmény, ami előtt állt. Úgy értem, hogy a titkát azt sikerült annyi idő alatt megfejteni, amíg nézte, vagy volt olyan, ami később derült ki ön számára, hogy ja, hogy azon az volt. És hogy milyen titkokra gondolok, szerintem egy átlagos szemlélőnek föl sem merül, hogy látunk valakit a kép előterében egy alakot, és mögötte valamerre néznek nagyon feszülten a többiek.
Hát persze, szóval vannak képek, egy reneszánsz festő, Giorgio Martini, aki tulajdonképpen nem is annyira festő, mint építész volt, és neki van egy festménye Berlinben, a berlini képtárban. Ezt egyszer, még 2001-ben fedeztem föl magamnak, és az évek során én állandóan ehhez a képhez visszamentem, és úgy megnéztem ebben a könyvben, hogy tulajdonképpen négyszer vagy ötször írok róla, és mindig másként, és aztán végül 3-4 évvel ezelőtt írtam egy önálló kis könyvet, ami tulajdonképpen erről a festményről szólt. Szóval, tehát a kép úgy lassan adta meg magát, és egyáltalán nem biztos, hogy megadta magát, csak én gondolom azt, mert lehet, hogyha megint elmennék, megint másként szólítana meg. Tehát Van egy története is a befogadásnak. Ez olyan, mint amikor az ember egy regényt elolvas. 15 évesen elolvas, 25 évesen, és elolvas 50 évesen, és mindig más mond az a regény, miközben pedig tudom, hogy miről szól.
Van például egy gólyakép, és van egy 2005-ös bejegyzés Bécsből, hölgy két gyermekkel. Nagyon mozgalmas az a kép, de mégis azt írja, hogy van benne valami merevség, és ott a Dögá, a Belili család, ahol egy nő áll két gyerekkel, és arról írta, hogy olyan bénultan, olyan dermedten. Nekem összekapcsolódik ez a kettő.
Ez a Dögá kép, ez nekem nagyon-nagyon, mert az ember azonnal a Dögánál mire gondol, a táncos lányokra.
Igen.
Amelyek ilyen pillanatfelvételek szinte, hogy látom, hogy repül a szoknya, és ehhez képest pont ez a család, ez egy ilyen nagyon más volt nekem. Hát egyszerűen mindkik úgy befagytak az időbe valahogy, ilyen megbénultak. Hát ott egyértelműen ez volt az érzésem az előtt a kép előtt.
És a gólya, azt látjuk, hogy egy anya megy egyik irányba, és a szoknyáját húzza ki egy gyerek a másik irányba, és föl se tűnt, amíg nem olvastam, hogy van ott talán egy férfi alak is a kép előtt, egy picit látszik csak.
Gólyánál hihetetlen gazdag minden, tehát hogy annyira sűrűek a képei. Egyfelől, ahogy egy jelenetet összerak. Tehát millió információ, miközben látszólag elég egyszerű a kép, bármelyik képét megnézzük, mégis millió információt belezsúfol abba a képbe, és másfél pedig egyszerűen úgy festi meg, tehát valami olyan könnyedén és egy olyan lazán, hogy azt látni, hogy ez az ember, ez az élet minden titkát tudja már. Nem bíbelődik a részletekkel, és közben rettenetesen súlyos minden jelenete, még az úgynevezett könnyed képe is, a szép portréi, vagy egy szép jelenet, azok is nagyon súlyosak. Mindig van valami fenyegetettség is. Tehát a gólya, ilyen értelemben azt mondanám, hogy számomra ő a legnagyobb festő. Mások számára nyilván valami más, de ez az én személyes elfogultságom.
Földényi F. Lászlóval beszélgettünk Múzeumi séták 1992-től 2019-ig című kötetéről, ami a Tipotech kiadó gondozásában jelent meg.